Köszöntöm Önöket. Az elmúlt órákban mindenkit az érdekel, hogy hány túszt és mikor enged el a Hamas. Nyilván ez lesz az egyik fő témánk. Olyannyira, hogy délután sikerült rövid interjút készítenünk az egyik hozzátartozóval, úgyhogy ezt a rövid, exkluzív interjút is meg fogjuk mutatni a mai adásban. Erről beszélgetünk az izraeli helyzetről, de természetesen szó lesz arról, hogy Kis Benedek József szerint, aki a mai vendégem, kompromisszum nélkül egyelőre egyáltalán nem lehet lezárni az orosz-ukrán háborút. Ez is témánk lesz, mint hogy az is, hogy a kalózhajókat és a kalózokat hogyan lehet megállítani. Tartsanak velünk! Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő a vendégem, köszönöm, hogy itt van.
Kezdjét csokolom, köszönöm szépen a meghívást.
Az egész világ arra kíváncsi, hogy vajon végre a túszok, vagy a túszok egy része legalább hazajuthat-e Izraelben. Ugye arról volt szó, hogy most már akkor akár a mai nappal elindul a túszcsere, illetve ugye foglyokat adnak át az izraeli oldalról. Ez már most csúszik. Ez igazából egy ilyen folyamatnál normális, hogy ez azért nem úgy van, hogy megállapodunk, és akkor a megállapodás szerint betartja mindkét fél, amit ígér, vagy ez rossz előjel?
Nekem úgy tűnik, hogy ezt nagyon gyorsan tető alá hozták. A Hamasznak annyira nem érdeke, de azért szeretne megszabadulni azoktól a személyektől, akiket nem tud mire használni. A mire használni az azt jelenti, hogy kire cserélnek ki azokat az embereket, akik náluk vannak. Ezek főként izraeli katonák, ez lesz egy lassúbb folyamat, és később fog megtörténni. Izraelnek viszont nagyon fontos, hogy minél több embert hoznanak haza, lehetőleg a legrövidebb időn belül, és látjuk azt, hogy az izraeli kormányra nagyon-nagyon nyomás hárul. Külföldi országok részéről is, mert külföldi személyek, ezek általában kettős állampolgárok is ott vannak a túszok között, másrészt pedig izraeli állampolgárok, köztük sok gyerek, sok nő, idős ember, beteg ember, és hát most teljesen mindegy, hogy milyen, itt a sorrendben számít az. Technikailag úgy látom, hogy nem egyeztek meg sok kérdésben, tehát látszik azt, hogy ez abszolút közvetítőkön keresztül van, tehát a Hamasszal nem áll szóba Izrael. Izrael részéről magát az országot a Mossad igazgatója képviseli, és látszik azt, hogy itt a katari kormányfő tette egy-két olyan kijelentést, ami kicsit túlzás, tehát minden szép, minden jó, minden rendben van, aztán kiderült, hogy még a nevekkel sincsenek tisztában, hogy kit fognak kiengedni, és hát itt van egy csomó olyan logisztikai szervezési feladat, amiben meg kell oldani azt, hogy hova szállítják, kit szállítják, kinek adják át, hol adják át, és lehetőleg minél kevesebbet tudjon a következtetni az izraelek, hogy ezek az emberek hol voltak, mert nyilván, hogy megoldható az, hogy a támadásnak a következő iránya az ez lesz.
Igen, több lépcsős gondolom
abszolút
a kérdésköre, a biztonságpolitikai kérdéskörére is kíváncsi vagyok majd egyébként. De az, hogy nőket, gyermekeket most akkor átad gyakorlatilag, elvileg remélhetőleg is legyen így a Hamas, ez az izraeli oldalnak egyfelől nyilván jó, hiszen elértek valamit nemzetközi nyomásra, ahogyan is mondta. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a nemzetközi politika, vagy a nemzetbiztonsági szempontból lehet, hogy pont az ellenkezőjét jelenti mindez, hiszen Izrael nagyon határozott mondta, hogy terroristákkal nem tárgyalunk, és csak akkor lehet bármi, hogyha az összes túszt elengedik. Szóval egyrészt kíváncsi vagyok az önvéleményre, és a másik oldalon meg mi van? Hiszen a Hamas részéről is egyfajta, nem tudom, gyengeség az, hogyha ráadásul ugye 50 túszról van szó, elvileg a túszok ötödéről, hogy őket elengedik.
Legyen első lépcsőben igen, de azért azt látni kell, hogy itt ellenérdekek is vannak. Tehát a Hamas egyértelműen szeretne alkudozni abban, hogy kiket enged ki Izrael. Itt név szerint is olyan emberek vannak, akik hát a Hamasznak fontosak, viszont Izrael nem ezeket akarja kiengedni. Tehát a 17 évnél fiatalabb gyerekeket, illetve nőket akarják kiengedni, és hát tulajdonképpen be kell vallani azt a tényt, hogy itt nagyon sok ember már hosszú ide óta letartóztatásban van, és hát mit csinálnak? Volt valami tüntetés, tüntetésen megdobálták az izraeli katonákat, megdobálták a haditechnikai eszközöket, begyűjtötték őket és bezárták. És jó ideje, ott vannak katonai börtönökben, főként a Negev sivatagban, ahonnan ugye ki nem tud menni, mert még a kiszökne se tudna hova menni, tehát itt azért hosszú ideje vannak ott emberek, és ezeket nyilván, hogy a palesztinok is szeretnék megkapni. Izraeli részről pedig nyilván ott még egy külön téma lesz majd, most még nem tudjuk hány halott van, nem tudjuk hány, azt sem tudjuk pontosan hány ember van, tehát ez ezek mind ilyen találgatások, látszik, hogy ez nem nőtt, nem csökkent a szám, nem vallják be, hogy kik azok élők, kik azok, akik halottak, de az izraeli a vallás alapján nagyon fontos az, hogy a halottak is izraeli földbe legyenek eltemetve, tehát ez is majd egy alkutárgya lesz, és azt mondja Hamasz, hogy adok egy halottat, és én azért kérek, mit tudom én, 10 foglyot. Tehát itt nagyon komoly alkudozás van, ez is egy kicsit növeli az időt.
Hogy hogyan élik meg a túszok, azt meg tudjuk mutatni a nézőknek, mert hogy Szabó Betty szerkesztőmnek köszönhetően sikerült interjút készítenünk Osznát Weisszel, ő az egyik hozzátartozó. Lássuk, hogy mit mondott. Itt van velünk Osznát Weiss, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Mindenkit nyilván az érdekel, hogy kapnak-e arról tájékoztatást önök, mint hozzátartozók, hogy vajon az önök hozzátartozójuk hazajön-e most?
Nem annyira kapunk róluk információkat. A fivérem Inan még mindig eltűntként van számon tartva 46 nappal később. Az unoka húgom és a testvérem felesége még mindig túszként van Gázában. Nem tudom, hogy együtt vannak-e. Arra számítottunk, hogy ma fog történni valami, de ahogyan önök is tudják, nagyon nehéz megbízni az információkban, és már most elhalasztották. Rajta vannak a szabadon engedési listán, Nogát is, és az unokahúgom is, de semmi nem világos.
Az már akkor nagy dolog, hogy ezek szerint létezik egy lista, tehát rajta vannak ők is azon a listán, hogy potenciálisan, hogyha összejön minden, így legyen, kiengedik őket.
Igen, valóban, nagyon reménykedem. De még a testvéremről nincs a hír, mert nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert ő még mindig eltűntként van számon tartva. Úgy tudom, hogy 6 vagy 8 ember olyan, akinek ugyanez a státusza, ugyanebben a helyzetben van. Nem tudják. Lehetséges, hogy ő is ott van, de nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy éle vagy meghalt-e, hogyha ott van, de semmit nem tudunk róla. Még zajlik a nyomozás a kezdetek óta. DNS mintát vettek tőlünk, a gyerekektől, de nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy azon a szörnyű szombaton reggel 7-kor volt az utolsó, amikor látták.
Eltelt nagyon hosszú idő. Miben tudott reménykedni? Mi adott erőt önnek?
Nem tudom.
Every day it's like for us it's still we are still stuck in that day.
Mi még mindig abban a napban vagyunk beleragadva, olyan, mint egy nagyon hosszú nap lenne. Megpróbálunk mindent megtenni, amit csak tudunk, és kapunk támogatást önöktől is, és a magyar kormánytól. Az elnök asszony is jött és meglátogatott minket, ami nagyon fontos volt, hogy találkozzon velünk. Csak 3 család vagyunk, és nagyon értékeljük ezt, és nagyon hálásak vagyunk ezért a támogatásért és segítségért, amit kapunk önöktől. Nem tudom, mert terroristákról beszélünk. És nem tudjuk, hogy mit kell ilyenkor tenni.
Eddig egyébként nyilván a leginkább azt foglalkoztatta az embereket, hogy több mint 250 túsz van, vajon ki az, aki életben van még, ki az, aki nem. Gondolom önöket is ez érdekelte. Az, hogy rajta vannak a listán, akkor legalább gondolom reményre ad okot, hogy ők biztosan élnek.
Yes, this is true. I mean, but this is the list that
De ez a lista, ezt a listát Izrael adta, de nem tudjuk, hogy... hogy mindenki, aki ezen a listán rajta van, ő jól van-e, megvan-e, mert nem hallunk vissza. Csak azt az információt kapjuk, amit a médiában közölnek. A kabinett tagjaival leültünk, és mindent titokban kell tartani, mert különben nem tudnak előre mozdulni az események. Attól tartok, és nem tudom, és nem tudok reménykedni, amíg nem tudom, hogy itt vannak, amíg nem tudom biztosra, hogy élnek, és biztonságban vannak. Várunk a listára. Ami én úgy értettem, hogy minden este 10 embernek a másnapi elengedését adták volna ki, és ennek ma kellett volna elkezdődnie, de úgy tudom, hogy valami elakadt, és tényleg nem tudom, hogy mi történik. Úgy tűnik, hogy nem tudok annál többet, mint amit önök tudnak.
Osnat Weiss, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy mikor legközelebb beszélünk, akkor már arról számol be, hogy megölelhette a családtagjait. Köszönöm. Osnat Weiss egyébként azt ígérte, hogy majd a rendelkezésünkre áll még további adásokban is, hogyha remélhetőleg kiszabadulnak az ő rokonai. Egyfajta listáról beszélt ő, és ez nem teljesen tiszta számomra, hiszen valahogy úgy fogalmazott, hogy az izraelieknek van egy listája, hogy kiket kértek ki. Ez lehetséges?
Igen, lehetséges nyilván, meg a másik oldalon is van egy lista, hogy kiket kértek ki, de most ezt a két listát össze kell hozni. Az öntés azoknak pedig ezt kell mondani, hogy oké, rendben van, őket kiengedjük, őket pedig nem engedjük ki. Hát itt az egész folyamatot nehezíti az, hogy nem közvetlenül tárgyalnak. Tehát a Mossad igazgatója átadja a katari vezetésnek, katari vezetés továbbítja a Hamasznak, és viszont vice versa történik ez, hogy ők meg úgy üzengetnek egymásnak. És hát nincs olyan, hogy leüljenek egy asztalhoz, és megbeszéljük, hogy ez igen, ez nem, ez él, lesz hal, tehát ezekre azt mondják, hogy kis technikai kérdések, de ezek nagyon komoly kérdések. Tehát itt egyáltalán nem mindegy az, hogy kiket adnak át. Nem beszélve arról, hogy az izraeli kormány ugye ilyenkor értesítik a hozzátartozókat, hova lehet menni érte, hol nézhetik meg. Nyilván először elviszik őket kórházba, alapos kivizsgálás, különböző teszteket csinálnak rajtuk. Ki tudja, hogy ennyi idő alatt milyen betegségeket szedtek össze. Tehát nem a családhoz mennek haza, hanem nyilván először egy alapos orvosi ellenőrzést fognak megszervezni.
Elképzelni sem tudjuk, hogy Osnat Weiss és a többi hozzátartozó milyen lelki állapotban lehet,
hát például borzasztó,
de pláne látszik. Amikor is legyen így, hogy elengednek túszokat, és mondjuk nem az én hozzátartozóm az, vagy az enyém, és milyen állapotban kerül haza.
És még hány embert fognak összekeverni, tehát nem vagyok biztos abban, hogy mondjuk a Hamasz rendkívül gondosan ügyelt volna arra, hogy ami megvan név, az ugyanez a személy legyen, tehát itt azért még adódnak.
Igen, lehet, hogy azt hiszem, hogy na, az enyémet kihozzák, az én hozzátartozómat, és más valakit, borzalmas lehet, de majd nyilván erről.
Igen.
Be fogunk számolni és követjük az eseményeket. Biztonságpolitikai szempontból egyébként, vagy nemzetbiztonsági szempontból mit jelent az mindkét oldalra, hogy ilyen típusú túsztárgyalás, túszcsere, fogolycsere van, egyáltalán nem is tudom, hogy ilyenkor ezt hogy hívjuk összességében, hogyha itt fogoly, ott túsz, hiszen ugye ezáltal a Hamas visszakap ugyan embereket, de Izrael viszont akár információkhoz is juthat, nem?
Nem feltétlen ettől a körtől származik sok információ. Izraeliek az utóbbi hetekben rengeteg embert őrizetbe vettek. Na most ezeket az őrizetbe vett embereket a 24 órából 23 alatt fogadják, és egy csomó információt szedtek össze. Ezen kívül az alagutakban találtak már névsorokat, találtak különböző olyan okmányokat, amelyeket kiértékelve komoly információkhoz juthatnak. Én ezt úgy gondolom, hogy ezt kiértékelik, és ez alapján fogják a további műveleteket megszervezni, illetve megtalálni azt, amit egyébként szeretnének megtalálni, Hamasz vezetési pontjait, raktárait, fegyvereit, stb. Ha erre vonatkozóan valamit ki tudnak szedni az emberekből, akkor ez nyilvánvalóan jelent valamit. Hát Izraelben vannak olyan módszerek, én emlékszem arra az időszakkal, amikor azt tárgyalták, hogy lehet erőszakkal információt szerezni, és hát végül is úgy foglaltak állást, és ezt legmagasabb szinten törvénybe is elfogadták, és a Shin Betesz alkalmazza, hogy ha életet lehet menteni vele, akkor lehet erőszakot alkalmazni. Na most ezen ne azt képzeljük, hogy lehúzzák a körmét az illetőnek, hanem olyan dolgokat csinálnak, hogy megbonják például az alvást több napon keresztül, erős világítást alkalmaznak, nem hagyják aludni, és közben a szemébe világítanak. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik végül elvezetnek oda, hogy az adott személy megtörik, és egy jó pár információt ad át. Na most ezt próbálják összegyűjteni, most már egy jó ideje, tehát én úgy gondolom, hogy sok információval rendelkezik az izraeli vezetés. Aztán utána természetesen ezekről az emberekről gondoskodni kell, akiket majd ki fognak engedni, és hát itt nyilván lesz egy utókezelés, lesznek pszichológusok, akik foglalkoznak ezekkel az emberekkel. Nem tudjuk azt se, hogy milyen állapotban vannak. Tehát most itt el lehet beszélgetni, hát nyilván nem öt csillagos szállodában tartották őket foglyul, tehát itt valami minimális kaját kaptak, de nehogy már foglyok jobban járjanak, mint azok, akik úgy egyébként palesztinok és hát meglehetősen szegényes körülmények között érdekelnek mostanában a háború alatt.
Hogyan látja egyébként most, hol tartanak a műveletek? Mit jelent egy tűzszünet ezen a ponton?
A tűzszünet azt jelenti, hogy fegyvereket nem alkalmaznak, mondjuk most abban állapotok meg, hogy 4 napig. Tehát remélem, hogy be fogják tartani mindkét fél részéről. Én úgy gondolom, hogy az izraeli hadsereg ezt tisztelni fogja, de ha a másik oldal részéről nem biztos, hogy a Hamasz, mondjuk a palesztén iszlám dzsihád, vagy az Alexa mártírjaiak brigádjai itt-ott lövöldözni kezdenek, arra válasz lesz. Tehát az egyértelmű.
És látja hát azt, hogy valóban tűzszünet lesz? Reális?
Hát mondjuk azt, hogy tűzszünet, de én egyáltalán pozitívnak tartom már azt, és az volt a kérdés, hogy biztonságpolitikai szempontból hogyan látom ezt a kérdést. Én azt mondom, hogy az már egy bizonyos előrelépés, hogyha még közvetítőkön keresztül is, de egyáltalán van valami kontaktus. Mert ugye eddig mind a két fél azt vallotta, hogy célja a másik fizikai megsemmisítése. Na most ahhoz képest azért vannak jelzések, és tulajdonképpen ez egy csatorna arra, hogy a következő időszakban esetleg tárgyalhassanak egymással, nem közvetlenül természetesen közvetett módon, de a mondjuk azt, hogy a béke idei irányában történjenek lépések. Tehát ez mindenképpen pozitívként, és akkor ne felejtsük el, hogy ez egy nemzetközi közvetítéssel jött létre, amiben hát nem csak Katár, hanem mondjuk a törökök is, és az egyiptomiak is részt vettek, ezt mindenképpen pozitívként tudom tekinteni.
Gyakorlatilag nehéz elképzelnem, úgyhogy ebben segítsen, hiszen ugye az izraeli katonák bent vannak most a gázai övezetben. Hogyha van egy tűzszünet, akkor gondolom nem fognak kivonulni, vagy igen, hanem leülnek egy
sarokba. Nem úgy van
sarokba.
Ez a kivonulás, tehát itt, ahogy egyes kollégák elő szokták adni, hogy bemennek és ott maradnak. Bemennek, kijönnek, pihentetik őket. Tehát az izraeli hadseregtől, akik ott vannak, azok már sokszor jártak Gázába. Nem ez az első háború, tehát ők pontosan ismerik a terepet, nagyon alaposan fel vannak készülve, látszik, hogy nem, teljesen fiatal gyerekek, tehát már harcezett emberekről van szó, és hát az azt jelenti, hogy ha egyszer meghatározzák, hogy most tűzszünet van, ettől eddig órában, napban, akkor nem fognak lőni, ha ő rájuk nem lőnek. Tehát ezt azért tiszteletben tartják. Aztán utána, hogy mi lesz, azt egyértelműen szeretném elmondani és tisztázni, hogy szó nincs arról, hogy a háború befejeződjön, és most béketárgyalások kezdődnek. Kiengedik a túszokat egy részét, aztán utána a többit, ez a folyamat valószínű folytatódni fog, de a háború is folytatódni fog. Tehát a vége a tűzszünetnek 4 nap után, amiben most megegyeztek, ha még kiengednek plusz 10 embert, akkor még hozzátesznek egy napot, ugye, abban is megállapodtak, hogy 10 emberenként még 1 nap tűzszünet lesz. Tehát ez mindenképpen pozitív, ha nem is mondanám azt, hogy világ megváltó dolog, de az izraeli cél nem változott. Hamasz megsemmisítését senki nem mondta, hogy nem akarják végrehajtani. Tehát itt, hogyha letelik az idő, akkor az azt jelenti, hogy a harcok ugyanúgy folytatódnak, mint ami sem történt volna.
Akkor miért kell a Hamasznak egy tűzszünet?
Hát nekik is kellenek a foglyok, tehát belementek ebbe, meg az alatt át tudják rendezni a soraikat, szokták mondani, ami azt jelenti, hogy területeket még ellenőrizni fognak, mi az, ahol az izraeli hadsereg be tud menni, körülbelül mit tudnak róluk, és hát felkészülnek arra, hogy védjék saját magukat. Ők azért a saját területeket ismerik, és még azért van nekik olyan stratégiai rakétakészletük, amiket még esetleg el tudnak indítani az izraeli állam ellen, illetve meg tudják azt valósítani, hogy lehatoló izraeli katonákat támadják, és tudnak telepíteni újabb eszközöket újabb helyekre. Tehát tulajdonképpen ezt az időszakot, ami csend katonai szempontból, azt fel tudják használni arra, hogy megerősítsék az állásaikat.
Ez azt jelenti, és akkor spekulálok, hogy egyébként mostanra jutott el odáig Izrael, hogy mondjuk jól haladtak a műveletek, hiszen már mióta szó van arról, hogy legyen tárgyalás tűzszünetről, túszokról. Ha most van ez a pont, én civilként azt feltételezném, hogy akkor most érezte aztán azt, hogy júj, most túl jól állnak az izraeliek.
Azt vagy. Azért kéne, hogy mondjuk, hogy az izraeli hadseregnek eszébe nincs tűzszünetet tartani, tehát ők nem akarnak. Első perctől nem akarnak, mert félnek attól, hogy ez lehetőséget biztosít a Hamasnak az átszervezésre, erőkátcsoportosításra, új eszközök előszedésére, különböző csapdák állítására, nekik ez nem kell. Ez egy politikai döntés. Ez elsősorban azért, mert az izraeli vezetést nagyon keményen kritizálják. Tehát amikor sok száz ember, vagy akár ezer ember kimegy az utcára, és azt mondja, hogy most már csináljatok valamit ezekkel a foglyokkal, és nem ilyen hangnemben, hogy én mondtam most, hanem sokkal durvábban, és oda visznek különböző dolgokat a miniszterelnök lakása elé, akkor azért el kell gondolkodni, hogy valamit lépni kell.
Oroszország üdvözölte a fegyverszünetet, ugye Izrael és a Hamas között, és nyilvánvalóan mindannyiunkban felmerült a kérdés, hogy ez nagyon jó, hogy ők is üdvözlik ezt, de akkor nem lehetne, hogy akkor SOS mondjuk most, vagy tegnap kössenek ők is egy tűzszünetet, hogy vonuljanak ki Ukrajnából.
Könnyek tolultak a szememben, mikor azt hallottam, és hogy a Putyin azt mondta, hogy végre most már valami tűzszünet van, és a megoldás felé haladunk. Ugyanakkor látjuk Ukrajnában, hogy a bizonyos területeken, ahol az oroszok eddig is jól álltak, most próbálnak ismét előre nyomulni, próbálják időnként Kijevet támadni, próbálják a városokat támadni, felkészülnek arra, hogy a téli időszakban az energetikai rendszereket fogják lőni, ami azt jelenti, hogy ők nekik eszükbe sincs semmi tűzszünetről beszélni, vagy egyáltalán rávenni az ukránokat arra, hogy tárgyaljanak, sőt, hogyha Putyin mondta, hogy Zelenszkij nem tárgyal, Zelenszkij ugyanezt mondta, hogy Putyinnal nem tárgyal, és nem tudja elképzelni a békét Putyinnal, tehát itt azért nyoma nincs annak, hogy egyáltalán bármi tárgyalás legyen. Na mondjuk Izrael és a Hamasz között sem tudom elképzelni a tárgyalást, tehát ez ugyanaz. Itt egy szükségmegoldás van Gáza jövezet esetében, az ukránok esetében pedig azt lehet látni, hogy egyelőre arra készülnek, hogy majd eljön a jó idő, eljön a tavasz, és készülnek a úgynevezett tavaszi hadjáratra. Itt mindkét fél kapja a fegyvereket. Most ugye ismételten láttuk azt, hogy az amerikaiak beígértek újabb fegyverszállítmányt, nyugatiakhez csatlakoztak. Ugyanakkor lehet tapasztalni egy másik folyamatot is. Ennek konkrét megnyilvánulása az, hogy a német kancellár tárgyalni akar a Putyinnal, és ugye elég régóta nem tárgyaltak egymással, ami azt jelenti, hogy azért van némi előre mozdulás ezen a fronton is, mégpedig annak érdekében, hogy valamilyen megoldás szülessen. Tehát egyezzenek meg abban, hogy most itt a határ, ez lehet a jelenlegi kiépített erődrendszer, vagy egy másik megoldás, az, hogy az oroszok folytatják tovább, és szeretnének előre menni a Dnyeperig, és ott lenne az a határ, amiben azt mondják, hogy megegyeznek. Na most ilyen egyéb mesék, amiket szoktak időnként hangoztatni, különböző médiasztárok, és azt mondják, hogy el kéne foglalni teljes Ukrajnát, meg a balti országokat, ezek a mese kategóriába tartozik. Na, már pedig tudjuk azt, hogy Andrészen bácsi nagyon régen meghalt, tehát ez nem felel meg a realitásoknak, az orosz képességeknek sem. Tehát figyeli az ember az orosz képességet, bocsánatot kérek, mindjárt eltelik 2 év a háború kezdete óta, és még a 4 oblasztot, a 4 megyét sem tudták elfoglalni, és még annak is eléggé hiány vannak, hogy előre tudjanak menni. Fegyvereket pedig úgy kapnak az ukránok, és annyit, hogy olyan nagy háborút ne tudjanak indítani, tehát orosz mélységben ne tudjanak betámadni. Talán elképzelhető az, hogy a HIMARS-okhoz meg fogják kapni, most megvan ugye a 100-150 kilométeres, esetleg ha jó szívűek lesznek az amerikaiak, és gyorsabb előrehaladást várnak, meg akarják akadályozni az orosz logisztikai rendszer normális működését, akkor adnak újabb rakétákat, és ezzel 300 kilométerig be lehet lőni.
Ugye azt mondja, hogy a tavaszi hadjáratra készül fel igazából mindenki, és ezt a tavaszi hadjáratot azért szerintem ismerjük mindannyian, hiszen majdnem egy éve ezt emlegette, és várta mindenki a nagy ellentámadást. Sőt, azóta van olyan fogalom, ugye nemzetközi szinten, hogy Ukrajna fáradtság, hogy ez a téma, ez valahogy így elfeledődött, és nem csak azért, mert közben ugye Izraelben helyzet van, hanem mert mindenki várta azt, hogy na mikor lesz valami. Most akkor ennél az új tavaszi hadjáratnál reális bármilyen fordulatot?
Teljes mértékben attól függ, hogy mennyi fegyvert fognak kapni. Illetve az oroszok milyen tartalékot tudnak felmutatni, hát látjuk azt, hogy most már jó pár helyről kapnak tartaléklőszert, na most nekem ebből az a következtetésem, hogy nincs. Tehát amikor az oroszok Észak-Koreához fordultak lőszerért, akkor az azt jelenti, hogy a saját az meglehetősen fogyóban van, vagy van a stratégiai tartalék, amit nem akarnak felhasználni. Ez is benne van, de hát nyilván Észak-Korea biztosít számukra korlátlan mennyiségben mondjuk tűzőségi eszközöket, tehát előbbre tudnak lépni. A ukrán helyzet meg attól függ, hogy mennyit kapnak, tehát hogyan támogatják az amerikaiak. Na most nyilván ebben beleszól a politika, beleszól a tavasztal, hogy elkezdődik majd a választási kampány Amerikában, ezen is fognak vitatkozni, de közben megszervezik azt, hogy Európa mit tud adni, illetve mit tudnak adni az egyéb nyugati szövetségesek, gondolok itt Dél-Koreára, gondolok itt Ausztráliára, Japánra és Új-Zélandra.
Igen, mindjárt beszéljünk majd Oroszország szövetségeseiről, mert ezzel kapcsolatban is vannak hírek és érdekességek, de mi Finnország szerepe? Ugye a héten hír volt az is, hogy Finnország ezeket az úgynevezett ellenőrző pontokat bezárja. Mik ezek az ellenőrző pontok egyáltalán, és mi a jelentősége abban, hogy az volt az indok, hogy kvázi a menekültek, a migránsok által próbál Oroszország becsempészni Európába bármit?
Na most Finnország tudjuk, hogy semleges volt egészen addig, még belemlépett a NATO-ba, attól kezdve teljesen érthető, a hosszú határszakot, több mint 1000 kilométeres határszakaszról beszélünk, csípi az oroszok szemét, ami azt jelenti, hogy ők közvetlen a NATO-val határosok Finnország miatt, és hát nyilván nem ilyet ellenintézkedéseket tettek. Ezek a pontok, ezek a ellenőrző áteresztő pontok, amiket ugye a határ mentén az utak mellett, illetve hát azok az átjárók, amelyek egyébként rendes határ ellenőrző pontokat jelentenek, na, ezeket lezárták. Elég sok menekült jött át Oroszországból, hogy most ebben mi a szándék, és mi az, hogy el akarnak menni, mert oroszok is mennek ám el Oroszországból. Erről keveset beszélnek nálunk. Ők is próbálnak nyugatra menni. Ott is vannak olyan személyek, mint Ukrajnában, hogy nem feltétlenül akarnak katonai szolgálatot teljesíteni, és hát oda is mennek migránsok, úgynevezett a mi fogalmaik szerint, ugye, akik elsősorban gazdasági menekültek, és hát ezeket Finnország nem fogja beengedni. Úgy döntöttek, hogy ezt a határt lezárják, nem engedik meg Finnország destabilizációját, és ez az oka annak, hogy nagyon szigorú ellenőrzést alkalmaznak, illetve stop. Akinek megvan a vízum, mehet, egyébként az őrzőtadára nem lehet átmenni.
Úgy tűnik, hogyha összefésüljük a híreket, hogy Irán az egyik legnagyobb játékos, hiszen folyamatosan szóba hozzuk egyébként ugye az izraeli helyzettel kapcsolatban is, hogy kvázi Irán áll a háttérben, vagy neki lehet érdeke mindez, egy ilyen közel-keleti konfliktus. És most Oroszország kapcsán is azért időről időre, mint Oroszország támogatója felmerül Irán, és most az a hír, hogy ballisztikus rakétákkal támogatná Oroszországot.
Ne felejtsük el, hogy Irán térségben regionális középhatalom, mégpedig ugye hát vannak 80-90 millió, tehát nem egy kis országról beszélünk. Vannak természetesen hadipari képességei bőségesen, ezt a forradalmi gárdán keresztül érvényesítik, és ellátják azokat a proxy erőket, amit a Hezbollahra mondhatunk, akár a Hamaszra mondhatunk, vagy akár államközi kapcsolatok révén támogatják Oroszországot. Hát korábban azért nehezen gondoltuk arra, hogy Irán ballisztikus rakétákat ad át, amivel azért néhány ezer kilométerre el lehet lőni, és ezen kívül ugye a drónokat, a töménytelen mennyiségű drónokat, amelyeket az orosz hadsereg alkalmaz, ezeket Irán adta át, sőt, hogy tovább menjek, Irán gyárat hozott létre Oroszország területén. Oroszország a drón fronton nem állt jó. Ők inkább a hagyományos tüzérséget használták, most már rájöttek arra, hogy drónokkal fölülről nagyon szépen lehet támadni, tehát igénybe veszik ezt a segítséget, ami azt jelenti, hogy van egy mondjuk az baráti kapcsolat Irán és Oroszország között, mindkét országnak előnyös. Azt mondja a Oroszország, hogy kapunk onnan a közel-keletről eszközöket, Irán meg azt mondja, hogy van egy nagy barátunk, mert azért akárhogy is nézzük, azért csak nem kis ország Oroszország.
Ezt Kína nem bánja? Ez jut eszembe. Azt, hogy Irán szerepe kvázi erősödik?
Hát nem túlzottan örülnek neki, de nem tudnak sokat tenni. Érdekes dolog, hogy ebbe az egész palesztin-izrael konfliktusba Irán részt vesz, de a palesztinok oldalán. Szóval ezt azért meglepte az izraeleket is, hogy ők tulajdonképpen azt mondják, hogy ők a palesztinokat hát nem fegyverek el, de politikailag mindenképpen támogatják. Hát ez az ENSZ-re például lehet számítani. És hát én úgy látom, hogy a kínaiak szerepe az saját érdekükben történik nyilván, de próbálják akaratukat, szándékukat, érdeküket érvényre juttatni, akár a gázai háborúba, vagy Oroszország vonatkozásában, de nem szeretnék azt, hogy mondjuk Oroszország lenne a meghatározó. Most már nem így van, mint korábban, ugye Szovjetunió volt a fő, és aztán jött Kína, most már nem. Most már Kína a meghatározó, és tulajdonképpen Oroszország alkalmazkodik a kínai nézetekhez. Kína meg azt mondja, hogy egy övezet, egy út, menjünk minden irányba, és ebben benne van Oroszország is, benne van a Közel-Kelet is, és érdekeiknek megfelelően haladnak nyugat felé.
Bár az utóbbi napokban valóban egyre kevesebbet beszél a sajtó egyébként az orosz-ukrán háborúról, az is friss hír, egy ilyen lesújtó adat látott napvilágot, hogy már több mint 10 000 a civil halálos áldozatok száma Ukrajnában.
Hát ez körülbelül megfelel a realitásnak. Hát a kérdés az, mennyi idő alatt, mert van olyan nap, amikor 1000 ember hal meg, 800 000 ember egy napra, és azért ez mostanában ismétlődik, tehát az azt jelenti, hogy elég nagyok a veszteségek Ukrajnában, és hát a humán erőforrás pótlás, ahogy szokták mondani, ugye népiesen és divatosan, az azért nem megy nagyon gyorsan. Tehát ott korlátozott számba állnak rendelkezésre emberek. Nem véletlen az, hogy a nőket is behívják már, nem véletlen az, hogy a hadiparban, mint általában nagy háborúkban, második világháború is láttuk ezt, nőket foglalkoztattak sok területen, nem csak az egészségügybe, hanem üzemekbe, gépek mellett is dolgoztak, fogynak a férfiak, az igazság, aminek nagyon komoly demográfiai következménye lesznek majd a háborút követő időszakban Ukrajna számára. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, de sajnos a politika úgy dönt, hogy ők most ezt még tovább akarják folytatni, és látjuk ezeket a erőszakot bevonultatásokat, illetve olyan törvények meghozatalát, amik szigorúan büntetik azt, hogyha nem tesznek eleget a ország védelméből az emberekre, különösen a férfiakra háruló kötelezettségeknek. És hát azt hiszem, hogy a hadműveletek lelassulása mögött Ukrajna részéről az is tapasztalható, hogy nincs elég ember. Tehát ezt pótolni egyik percről a másikra nem lehet. Megoldható úgy, hogy esetleg mondjuk nyugati pénzen hoznak zsoldosokat, de egyelőre még ott nem tartanak. Hát meglátjuk, hogy mi lesz majd a tavasz időszakban. Én úgy gondolom, hogy itt a tavasznal, ha meg nem állapodnak addig valamiben, mert erre is számolni kell. Tehát itt egy kettős folyamat van, nyugatiak próbálják rákényszeríteni Ukrajnát, hogy álljatok most már le, fogadjátok el a kompromisszumot. Hát egyelőre az Zelenszkij kompromisszumkészségét azt nem lehet látni, ő mindent vissza, így nem lehet tárgyalni. De hogyha rá tudják venni, mondjuk például megfogják a költségeket, megfogják a pénzt, akkor ebben az esetben kénytelenek lesznek valami engedményt tenni. Kompromisszum nélkül ennek a háborúnak a megoldása lehetetlen.
Az izraeli helyzet egyébként, hogy ha és amennyiben is legyen így összejön ez a tűzszünet, ez adhat egy lendületet ennek a tárgyalásnak, vagy teljesen független?
Nem hiszem. Izrael nagyon szigorúan eldöntötte azt, hogy neki most ezt az egész Hamasz elleni küzdelmet végig kell vinni. Tehát az eddigi gázai övezeti háborúkban, izraeli behatolásokban azt tapasztaltuk, hogy amikor a emberáldozatok száma nőtt, és most azt hiszem, hogy nagyon nő a gázai övezetben, most már 14 000 halottról beszélünk, ami eddig azért nem fordult elő, és látszik, hogy van ellen vélemény az arab országokban is, Nyugat-Európában is. Korábban az volt, hogy eljutottak arra a szintre, hogy akkor most megállunk. Jelenleg az izraeli vezetés részéről azt szeretném hangsúlyozni, jelenleg nincs olyan szándék, hogy ezt most abba hagyják. Tehát itt a fogolycsere abszolút nem zavarja a további hadműveletek folytatását.
Félreértett, az lenne a kérdésem, de ez is érdekes volt, hogy az, hogy Izraelben ez megszületik, ez a tűzszünet, ha megszületik, és erre mondta, hogy legyen így, az hatással lehet-e arra, hogy az orosz-ukrán háborúban is legyen valamilyen fajta tűzszünet, hogy lám-lám, ott sikerült megegyezni.
Nem, szerintem nem. Ez teljesen más célok vannak a gázai övezetben, Izrael részéről, és teljesen más az orosz, illetve ukrán célok. Szerintem a kettő között összefüggés nem lehet mondani. Még akkor sem, hogyha az orosz-ukrán fronton esetleg megszületik valami olyan megállapodás, hogy egy adott ponton megállunk, és hát köztünk egy tűzszünetet, vagy folytatódik az egész háború úgynevezett alacsony intenzitású konfliktus formában, tehát továbbra is támadják egymást. Úgyhogy egyelőre én úgy látom, hogy ennek a kettőnek nincs összefüggése.
Ez a téli időszak mit fog jelenteni most az orosz-ukrán háború helyzetében? Ugye nagyon kemény hidegekről beszélünk azért.
Azt amit... nem tudjuk megmondani, időjárás az
hát
nem értek.
Minden esetre azok, akik ezzel számunk, vagy hozzánk képest egészen biztosan hidegre. És van egy másik hír is ugye ezzel kapcsolatban, egyáltalán a hideg és a tél mit jelent, de amikor olvastam önnek a címet, akkor körülbelül azt mondta, hogy álljak a sorokban, mert ilyen eszköz nincsen, mert hogy úgy szól a cím, hogy Oroszország cirkáló rakétákat halmozhat fel télire, és mondta, hogy ez egy nem létező eszköz, de akkor mi ez, amire gondolnak
a cikkszerzői? Robotrepülőgépnek hívják ezeket úgy a szaknyelvben.
Ennyivel szebben
a rakéta
hangzik,
nem cirkál,
manőverező, nem tudom, robotrepülőgép.
Manőverező robotrepülőgép. Tehát ez ember nélküli, nem vezeti ember, automatikusan megy, de ezt nyilván távirányítással vagy be lehet előreállítani, vagy pedig távirányítással fogják őket vezérelni. Na most arról van szó, hogy ezeket felhalmozzák. Tehát ezek azért olcsóbbak, mint egy pilóta által vezetett repülőgép, és hát ezt az oroszok azt rendkívül nagy szeretettel használják, és hát az ukránok esetében is, tehát a téli időszak, és ez volt a kérdés, mi várható felkészülése a további harcokra, az egyik. A másik dolog pedig az, hogy az oroszok azért bejelentették azt, hogy az energiarendszert próbálják támadni, ami azt jelenti, hogy lesznek fűtési problémák, energiaellátási gondok Ukrajnába, ami tulajdonképpen a lakosságot érinti a legjobban, és ezért adtak most a nyugatiak, és ezért volt ott a német védelmi miniszter is, sőt a kancellár is, hogy arról tárgyaltak, hogy milyen eszközöket biztosítsanak számukra a légvédelem területén. És látjuk azt, hogy a Lloyd Austin is megjelent, nem véletlen, ő is azt mondta, hogy ameddig csak lehet, és vége nincsenek a háborúnak, addig támogatjuk Ukrajnát. És úgy, hogy ne fejeződjön be azzal, hogy oroszok győznek. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés a nyugat részéről, és hát az amerikaiak ebben benne vannak, de amint látjuk, a nyugati országok is. Tehát itt tulajdonképpen mindenki arra készül, hogy folytatódik a háború. Legfeljebb télen, amennyiben van a nagy időjárás által befolyásolt területeken a mozgás lehetőségnek a megszűnése, támadnak a levegőbe, támadni fognak a tengeren. Csak hát lehet látni ott is, hogy a tengeren is felhalmoztak elég sok olyan eszközt az ukránok, amivel tudják támadni az orosz hajókat. Nem egy orosz hajót láttunk már, hogy darabokra lőtték. Tehát amikor az oroszok részéről azt a propagandát halljuk, és ezt báran átvették Magyarországon is, hogy hát be kell vinni a dogba, és hát kisebb javításokat kell végrehajtani rajta. Ezeket nem kisebb javításokkal kell megoldani, hanem szét kell szedni, és ki lehet dobni. Tehát ezt teljesen úgy szétvágták ezekkel az eszközökkel, amiket alkalmaztak, és tulajdonképpen szinte a víz felszínén megy, radarok számára nem érzékelhető módon, aminek következtében az oroszok kénytelenek voltak a fő hajókat átcsoportosítani keleti irányba, tehát hogy lehetőleg kívül essenek a ukrán rakétáknak a lőtávolságán.
Közben egyébként Ukrajna kapcsán is vannak drónos hírek, ugye ja. A Oroszország kapcsán az iráni drónokat emlegettük, méghozzá azt, hogy egy megzavarhatatlan szuper drónt fejlesztenek az ukránok, egyébként ez Backfire névre hallgat, ez a támadó drón, amely állítólag ellenáll az olasz elektronikus hackerrendszernek. Mi ez?
Hát itt olyanokat próbálgatnak, hát a haditechnika az mindig fejlődik, de hogy megtámadhatatlan, meg nem lehet lelőni, ezeket már ismerik, ezeket a játékokat, próbálnak olyanokat kifejleszteni, amit a radar nem tud. Tehát olyan anyaggal vonják be a külsejét, amit a radar nem tud érzékelni, mert hogy a sugarakat visszaveri, vagy elnyeli, tehát nem tudják, hogy egyáltalán mi megy ott, ez az egyik. A másik pedig olyan eszközöket fejlesztenek ki, amely a radaroknak a mérés határa alatt megy, tehát egyszerűen nem tudják érzékelni. Az nem jelenti azt, hogy más módon nem lehet megtámadni. Tehát azért vannak levegőben történő eszközök is, vannak levegőben történő figyelési eszközök is, terület megfigyelési lehetőség is megvan, tehát én ilyenekben nem hiszek, hogy ez nem oldható meg. Ez egy propaganda szöveg szerintem, tehát nyilvánvaló, hogy megtalálják ennek az ellenszerét. Még eddig mindig megtalálták a történelembe, ezután is meg fogják találni.
Mind a két esetben az orosz-ukrán háborúnál és az izraeli helyzetnél is az első időszakban mindenki azt találgatta, hogy eszkalálódhat-e ez a bizonyos helyzet. Aztán ugye viszonylag hamar kiderült, hogy az orosz-ukrán háborúban elhúzódó háborúról beszélünk, és most már erről beszélnek ugye Ukrajna esetében is. Ez egy kvázi kotta, ami szerint így működik egy ilyen típusú konfliktus, vagy várható az, hogy ezekből, hát nem hülye hangzik, hogy komolyabb, nem komolyabb, de mondjuk kiterjedtebb háborúk legyenek.
Az ukrán-orosz konfliktusban nem számolok magam részéről azzal, hogy ez eszkalálódik, nincs hová eszkalálódjon. Hát nyilván Oroszország nem fogja megtámadni a NATO-t, mert ők is tudnak számolni, meg tudják azt, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a túloldalon. Nyilván a NATO-nak sincs olyan célja, hogy Oroszországot elfoglalja, ezt már azért megtanulták nyugaton elég régen, kezdve Napóleon, sőt még korábban is, hogy nem biztos, hogy Oroszországgal okos dolog kikezdeni. Tehát én nem látom azt, hogy ezen a fronton lenne egy eszkalálódási lehetőség, és egy európai háborút én elképzeltetek. Nem reális erről beszélni, lehet nyilván, meg atomháború is lehet, csak akkor nem maradunk élve senki, tehát ez logikátlan. Az ukrán-orosz fronton tehát ez a helyzet, ha megnézzük a gázai övezetben történteket, hát itt azért nagy fogadást nem mernék kötni, hogy nem eszkalálódik, ezért lettő nagyon fél, tehát ők erre odafigyelnek, vannak olyanok, akik kijelentik, hogy ez nem valószínű, hát amennyiben nagyon sok halott lesz, és egy intenzív harcok folytatódnak majd a gázai övezetben, akkor ebben az esetben elképzelhető az eszkaláció. Na most ezek a délről jövő támadások, ballisztikus rakéták a Jemenből a útig, ezen nyilván ők is proxiai az irániaknak, nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy itt egy komoly erőt jelentenének Izraelre nézve. Eddig kivédték azokat a rakétákat, amelyeket indítottak Izrael irányába, de ne felejtsük el azt, hogy itt azért több érdekes ország van, aki ezeket a hutikat szeretné megállítani, és itt elsősorban Szaúd-Arábiát szeretném kiemelni. Szaúd-Arábia nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkezik, és már kapott egy-két rakétát Iránból is korábban, a hutik részéről is, tehát ők ezért erre odafigyelnek, és vannak neki korszerű eszközeik ezen kívül. Ott van a térségben egy nagyon, nagyon komoly amerikai csapásmérő kötelék, hajókötelék, ezeken hát sok-sok olyan eszköz van, amelyekkel ezeket a rakétákat el tudják fogni. Aztán ne felejtsük el, hogy Izrael is rendelkezik némi olyan képességgel, hogy a rakétákat ki tudja fogni. Hát itt nem a vaskupoláról beszélünk, mert az rövid lőtávolságú eszközöket próbál kifogni, de hát ott van az Arrow-rendszert, már telepítették több városba, ott van nekik a HESZ, ott van nekik a Dávid paritjája, tehát minden magassága nekik megvan a légvédelmi eszközük. Tehát ők az ezért próbálják kifogni, és hát ne felejtsük el, hogy ott van egy kis ország, úgy hívják, hogy Egyiptom, majdnem 100 millió lakossal, nem szeretnének belekeveredni ebbe az egész konfliktusba, tehát ők is figyelnek arra, hogy akár véletlenül se kerüljön mondjuk egy rakéta a Vöröstenger térségébe, mert attól kezdve lőttek a turizmusnak. Egyiptom fő bevételéről beszélünk egyébként.
Milyen jemeniek szerepe, hiszen az elmúlt napokban egyébként bejárta a sajtót egy videófelvétel, ami, hogyha megnézi az ember, akkor homemade videónak túl profi, filmforgatásnak meg talán gyenge, igen, hát ebben ezt mondani. Ebben amikor ugye egy helikopterről érkezve elfoglalnak egy nagy hajót, és a híradások szerint jemeniek azért, mert azt feltételezték egyébként, hogy ez egy izraeli tulajdonú hajó, aztán kiderült, hogy nem is, meg nem azok vannak rajta. Szóval például egy ilyen felvétel mit jelent, vagy mi az ő szerepük?
Erőfitoktatás, semmi más, és utána a világsajtót ez bejár, és hogy már elfoglalják a hajót. Én csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy volt itt az a válság, amit úgy hívtak, hogy kalózkodás. Kalózkodásba összefogtak az országok. Teljesen mindegy, hogy az amerikai, izraeli, kínai, vagy éppen ausztrál. És azt mondták, hogy a kalózokat megállítjuk. Na most, ha itt is ilyen akciókat fognak végrehajtani, akkor abban lesz egy nemzetközi együttműködés, aminek az lesz az eredménye, hogy ezeket a támadásokat meg fogják állítani. Egyébként pedig ezekben a jemeni támadásokban én azt látom, hogy húzogatják az oroszlánnak a bajuszát, most Izraelre gondolok, aki az oroszlán is húzza a bajuszát, addig még oda nem vág. Most egyelőre Izrael erre nem reagált, de lehet, hogy nagyon aktívan fog reagálni, és az ott lévő amerikai erők, akik már azért fönn vannak a Vörös-tengernek az északi részén, azért oda tudnak vágni, ha nagyon akarnak, Jemennek. Tehát itt nagyon észnék kell lenni nekik olyan vonatkozásban, hogy milyen erőket alkalmaznak, milyen gyakran, és mennyit, mert esetleg ők is számíthatnak egy ellentámadásra, ami már korábban is előfordult. Sőt, azt mondom, hogy ebbe a játékba Szaúd-Arábia is benne lehet, és képességgel rendelkezik. Én ezt nem látom ekkora veszélynek, és sokkal nagyobb veszélynek látok másik két területet. Az egyik az északi front, tehát mit tudnak tenni a Hezbollah részéről, aki nem akar háborút. Tehát a Hezbollah most megerősödött nagyon, tele vannak rakétákkal. Komoly harci tapasztalatokra tettek szert Szíriában. De ők nem akarják ezt elveszíteni, mert attól kezdve, hogy ők Izrael támadják, fognak válaszolni rá. Tehát ez nem, ez egyelőre, azt mondom, hogy nem zárható ki, hogyha egy nagyon intenzív iráni nyomás hárul rájuk, illetve hát Iránnak vannak egyéb szövetségesei Irakban, például Szíriában, akik az amerikaiakat támadják, ebben az esetben válaszcsapásra kell számolni.
Kis Benedek József, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.